Szeretett testvéreim, Istennek szent igéje, mely által szól hozzám, és keresi mennyei atyánk a szívünket, írva található a Lukács evangéliuma 16. részében, az első 16 versben. Hogy miként szól hozzánk az Úr igéje a Lukács evangéliuma 16. részéből, kérlek, hogy figyelmesen hallgassák. Majd szólt Jézus a tanítványaihoz is. Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sápára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozója a vagyonát. Ezért előhívatta őt, és így szólt hozzá. Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában. Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon a házába. Egyenként magához hívatta urának minden adósát. És megkérdezte az elsőtől, mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt 100 korsó olajjal. Erre azt mondta neki, vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj 50-et. Azután a másiktól is megkérdezte, te mennyivel tartozol? Az így válaszolt 100 kórus búzával. Erre így szólt hozzá, vedd az írásodat, és írj 80-at. Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nevében okosabbak, mint a világosság fiai. Én is mondom nektek, szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mamonnal, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokan is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mamonon nem vagytok hűségesek, ki bízza rátok az igazit, és ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tiétek? Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mamonnak. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvára voltak, és kigúnyolták őt. Ő pedig ezt mondta nekik, ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket. Mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. A törvény és a prófétákat Jánosig hirdették, azóta Isten országát hirdetik, és mindenki erőnek erejével törekszik felé. És mindenki erőnek erejével törekszik felé. Szeretett testvéreim! Jézus Krisztusnak egyik legnehezebb példázatát hallottuk. Olyan értelemben, hogy nehezen érthető. Első olvasása bizonyosan félreérthető. Figyelemre méltó, amikor Péter apostol a sáfársággal kapcsolatosan tanította a gyülekezetet, és elhangzott a sáfárságról szóló tanítása a gyülekezetben, ő nem csak szem és fültanúja volt szeretett mesterének, az Úr Jézus által elmondott példázatnak. Ott ült Jézus lábánál, hallotta ezt a példázatot, átélte azt a körülményt, az akkori alkalmat, amikor Jézus először mondta el ezt a példázatot. Ő nem csak szem és fültanúja volt ennek, hanem valóságos megtapasztalása is volt arról, hogy mit jelent, igazából mit jelent igazságvesztett sáfárrá válni. Ezt a kifejezést fogom használni a hamis helyett, mert a görög eredeti szövegben ez áll, hogy igazságvesztett, hogy igazságtalan. Tehát Péter megtapasztalta, hogy mit jelent igazságvesztett sáfárrá válni, amikor az őt elhívó urának azt kellett mondani az őt látó tekintetével, az őt számon kérő tekintetével, hogy adj számot sáfárságodról. Simon Jónának fia, adj számot a te sáfárságodról. Így tovább nem lehet sáfár. Tudjátok, mikor történt ez. Péter apostol tehát így foglalta össze a gyülekezetnek szóló tanítását a sáfárságról. Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ebből megértettük, hogy ki is az a sáfár. Hogy kiről is szól a példázat. Ha valaki szól, mint egy Isten igéjét szólja. Ha valaki szolgál, mint egy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ad. Hogy mindenben dicsőítessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké, mondja az apostol, és oda teszi, hogy úgy legyen, amen. Rögtön utána így folytatja, szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely próbáltatást véget támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történt volna, vagy történne veletek, sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedéseiben, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha a Krisztus nevéért gyaláznak titeket. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért igazságtalannak mondanak titeket. Hamisnak mondanak titeket. Boldogok vagytok, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak, ugyan, de ti dicsőítitek azt. Testvéreim, Jézus több példázatának is a történeti kerete az, hogy a ház ura, a gazda hiányzik. Távoli úton van, messze idegenben, külföldön tartózkodik, mert úgymond elutazott. Senki nem láthatja az arcát. Jegyezzük meg ezt a képet. Senki nem láthatja a gazdának az arcát. Még az ő sáfárja sem. Akiben a tettek és cselekedetek szerint 100%-ban megbízott, hiszen mindenét őre elbízta. Mindenét! Nagy dolog ez. Urunk tanítása szerint a sáfára különösen a tulajdonos gazda hiányában hárul nagy felelősség, vagy mint esetünkben akkor, amikor ura és gazdája ennek a sáfárnak is csak és kizárólag a szent ítéletétől sugárzó hajthatatlan arcát mutatja, mert a példázatunkban ez a hamis sáfár csak az ő urának és gazdájának az ítéletre hívó arcát látja, ezzel számol, egyedül ezzel számol. Mit tegyek tehát, vagy mit tegyen az ember, bármely ember, nem csak én, hanem bárki közülünk, akkor, ha bárhova nézünk, bárhova néz is az ember, mindenhonnan, csak és kizárólag minden sáfár egyetlen teljhatalmú urának, igaz bírói arca, ítéletre hívó arca köszön vissza. Ebben az állapotban mit tegyen a keresztény ember? Aminek, ugye, ennek a szörnyű körülzárságban, ez olyan né rosta, amiben rostáltatunk, ezzel kezdtük az istentiszteletet, a köszöntéssel, az Ámos könyvéből, hogy megrostálom az én népemet. Ez olyan dél rosta, ez az állapot. Aminek körülzártságában a legkülönb, és itt szeretném hangsúlyozni, a legkülönb kereszténynek is az az egyetlen élet és valóság érzékelése, az egyetlen valósága, hogy csak is az igazságosabb ítélő bíró arca köszön vissza mindenhonnan, bárhonnan, amerre csak néz. Jézusnak magának is át kellett jutnia ezen az állapoton. A teljes elhagyatottság állapotán. Akkor ott a keresztván ő maga is Istennek egyedül csak az igazság és szent ítélettől sugárzó arcát látta és érzékelte. Nem ásítsuk meg a szent szöveget. Így volt. Akkor így kiáltott. Eloi, Eloi, lama sabachthani, ami megmagyarázva annyit tesz, én Istenem, miért hagytál el engemet? Mert csak azt érzékelte, hogy Isten is elhagyta őt. Jézusnak az egyik gonoszszá vált sáfárja, a maga korlátlan szabadságától eltelve, a korlátlan idézetbe tesszük, valamint már a gazda és úr nem létezésével határos távollét őrületétől, megzavarodva azt merte gondolni, hogy halogatja még az én uram a hazajövetelt. Olvassuk Máté 24 és Lukás 12-ben. Elkezdte tehát ennek az igazságvesztett, valóságvesztett, tévolyodott gondolati valóságnak megfelelően cselekedni. Vagyis elkezdett enni, inni, részlegeskedni, majd pedig verni a szolgákat és a szolgáló leányokat, akik gazdája reálbízott. Igen, ez történt. Jézus mostani történetvezetése szerint azt a hamisnak, igazságvesztettek nevezett sáfárt számon kérik, bevádolják, azzal vádolták meg, hogy eltékozolta gazdája és urának vagyonát. Bizony, visszatérve Péter leveléből idézett tanításra, és ő magára, Péterre, azt mondjuk róla az igének tükrében, hogy Péter, a legbuzgóbb tanítvány, eltékozolta ura és mestere teljes vagyonát egyetlen éjszaka alatt. Egyetlen éjszaka alatt eltékozolta ura teljes vagyonát, és gazdája teljes vagyonát, aki őt sáfársággal bízta meg. Sáfárságra hívta meg. Akkor és ott az elhagyatás és elárultatás éjszakáján. Abban a szörnyű rostában. Mielőtt a kakas megszólalt volna, ez a Péter azzal a három nagy ragadással eltékozolta gazdája minden vagyonát. A példázatban a vád ugyanolyan tékozlásra utal, mint amilyennel a tékozló fiú tékozolt el vagyonát, és amiről a múlt héten hallottunk. Ebből a történetből nem tudjuk meg, hogy megalapozott volt, vagy csak irigység szülte, koholt vád volt a sáfár elleni panasz, de nem is lényeges, mert napokon belül megjön a gazda. Megjön a gazda, és akkor amúgy is véget ér a megbízatása. Vissza kell adnia azt az urának, akitől kapta, akkor, amikor az ura megjön, és el kell számolnia, ugyanakkor el kell számolnia gazdája előtt mindennel. Ez a sáfár tehát magába szállva, a tetteivel és a gondolataival párbeszédet folytatva, az életét kielemezve, az én már kézzelfogható krízis állapotát átélve, felfogva, átérezve, teszi mindezt ura és gazdája igazi bírói arcának jelenlétében, ezt az önelemzést, ezt az önmagára való reflektálását. És odaáll az Isten ítélő széke elé, mondjuk ugye az urának és gazdájának ítélő széke elé. Mindezt ott végzi, ott történik, úgyhogy még nem történt meg az ítélet. A Sáfár ebben a krízisben teljesen lesújtva szembesül, hajléktalansággal jellemzett nincstelenségével. Nincstelen. A rabszolgassággal és halállal egyenlő kiszolgáltatottságával. Vagyis az ő totális kudarcával, a teljes bukás egzisztenciális valóságával. Tele van ellentmondásokkal Jézusnak ez a Sáfár. Ugye? Nehezen érthető ez a példázat. Hiszen ő ebben a vád alatti szerencsétlenségében teljesen végtelenül kiszolgáltatva nem csak a legostobább intézőnek tűnik, látszik, hanem az is. Aki miután magába száll, olyan értelmes szolga lesz, akinek tettei a gazdája dicséretét érdemlik ki. És ez a csodája ennek a példázatnak. Teljesen egyértelmű lesz, hogy a Sáfár nem a maga gyarapítása, sem nem önmaga boldogítása céljából tékozolt el gazdája vagyonát. Nem magára pazarolt azt. Ezt támasztja alá a krízis állapota és későbbi cselekvése is. Minden olyan, mintha éppen ebben a krízisben születne meg a teljesen új, az egészen más Sáfár. Az, akit végül megdicsér az ő gazdája, akinek legvégül ezt fogja mondani az ura. Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. Jézus története szerint, vagy történet vezetése szerint a Sáfárnak már csak azok a szerződések vannak a birtokában, amelyekben a gazdájától hitelezők a tartozásaikat ismerik el, saját hiteles kézjegyükkel. Ezekkel az adósságszerződésekkel felkeresik gazdája minden egyes adósát. Pontosabban magához hivatja őket egyenként. Akik az egyenség alapján a jövedelem meghatározott részével tartoznak az ő közös uruknak és gazdájuknak. Hatalmas tartozás mennyiségekről van itt szó. El nem tudjuk képzelni. Olyan mély országnak a gazdasága, olyan méretekről van itt szó. Minden esetben, minden egyes adós esetében. A Sáfár nagy felismerése itt nem más, mint az, hogy az adósok ugyanolyan fizetésképtelen adósok, mint amilyen ő maga is. Az adósok nem tudnak elszámolni, ahogy ő maga sem. Így hát értelmes számításból könyörületet tanúsít irántuk. Könyörületet, irgalmasságot, szeretetet gyakorol feléjük. Ez a példázat legcsodálatosabb fordulópontja. Ez az ember akkor irgalmas, akkor könyörületes, akkor gyakorol szeretetet, amikor semmi oka nincs rá. Semmi oka nincs. Semmi oka nincs, hogy irgalmas, hogy szerető legyen. Minden érve meg lenne arra, hogy valami egészen más, vagy valaki egészen más legyen, csak ne irgalmas. Meg lenne az oka hozzá. Minden érve meg volna hozzá. A kereszten szenvedő Isten fia, Jézus arca ragyog fel itt benne, előttünk. Akinek ott, a kereszten, minden oka megvolt arra, hogy ne irgalmas és megbocsátó, azaz elengedő legyen. De ő legvégül mégis így kiáltott és könyörgött. Atyám, engedd el nekik, azaz bocsásd meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ez volt utolsó gondolata. Ott a kereszten, az Isten nagy Sáfárjának, aki Jézus Krisztus. Ez az igazságvesztett Sáfár, vagy ő az igazságvesztett Sáfár. Egyeseknek az adósságuk 50%-át, másokénak 20%-át engedte el a példázat szerint. Egy új, a régi eredeti teljesen helyettesítő, kézírással írt adóslevél bankó, ugye, által. Ha úgy vesszük, akkor ez adóslevél és szerződés hamisítás, amit az adósokat bevonva közösen követnek el, vagyis követtek el. Pál apostol is beszél erről, az adóslevélről. És nem csak az igazság vesztett, hanem egyenesen bűnné és átokká lett Isten sáfáráról, aki a mi urunk Jézus Krisztus. Ezt mondja tehát, figyeljünk. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírás, ez ugyanaz a kézírás, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára, elvitte magával a halálba. Nem létezővé tette az adosságunkat. Soha meg nem történté tette az adosságunkat. Kifizette az adosságunkat. Időzzünk el egy kicsit ennél a mozzanatnál, hogy az igazság vesztett sáfár az adósokat bevonva, közösen, együtt, veszi le vállukról az adósságterhüket. Együtt, közösen. Gondoljunk most magunkra kiké saját adósságterhére, amivel az Úrnak tartozunk. Nagy sáfárunkra gondoljunk, aki Jézus Krisztus, aki abba von be bennünket, hogy teljesen levegye rólunk a bennünket kárhoztató adósságterhét. Maradjunk ezzel a gondolattal. Vigyük haza ezt az üzenetet. Amit akkor és ott az a sáfár tett, ma sikasztásnak és okirat hamisításnak nevezzük. Amit a törvény nem csak most, hanem akkor is elítél. És annak dacára, hogy az élni és élni hagyni indulata és törekvése vezérelte, a közgondolkodásban is elítélt cselekedet volt, 2000 évvel ezelőtt is. És tudjuk, hogy Jézus ezért meg is kapta a büntetését. Ott a keresztfán. Pontosan ez. De a nagy kérdés az, hogy hogyan viszonyuljunk mi mindezekhez. Mi tehát az igazság? Hol az igazság? Mit tegyünk akkor, ha bármit tennénk is, akkor is igazságvesztettek maradunk? Nagyon aktuális kérdés ez. Gondoljunk csak a mostani háborúra. Ott az egyik fél igazságvesztett. Akármit fog tenni, nem tudja visszaszerelni az igazságát, a becsületét, a jogait, semmiét, igazságvesztett. Akármit fog tenni, igazságvesztett lesz. Egyik fél az lesz. Nem mondom könnyű. Csak Jézussal történhetett meg, hogy ő igazságvesztettként, átokként és bűnként kerüljön a keresztfára? Csak vele történhetett meg, hogy gonosztevőként kellett szenvednie, és igazságvesztett Isten káromlóként meghalnia? Tudjuk a választ, hogy nem. Mi különbek vagyunk, mint a példázatbeli sáfár? Bármiben különbek vagyunk? Egyáltalán nem. Egyfelől meg van írva, Isten, nincs igaz ember, egy sem, nincs aki értse, nincs aki keresse Isten, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincs aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Mert Isten mindenkit egybezárt az engedetlenségbe, hogy mindenki megkönnyörüljön. Másfelől Péter apostol, amikor a sáfárságról tanította a gyülekezetet, ezt is mondta, mert senki ne szenvedjen közületek, mint gyilkos. vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy igazságvesztett, vagy stb. Lesorolni a felsorolást, vagy mint más dolgába avatkozó, ne így szenvedjen. Ha pedig mint keresztény, vagy mint egy keresztény egyház, vagy mint keresztény nép, vagy mint keresztény birodalom szemben ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán, ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának. Sőt, megtapodják. És ha az igaz is alig tartatik meg, ha az irgalmasságot gyakorló, szeretetet gyakorló sáfár is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös? Annak okáért, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják neki lelküket, mint hűteremtőnek, jót cselekedvén. Jót cseleked, visszajön Jézus gondolata, a sáfár jót cselekedvén megtartotta az életét. Ez ugyanaz. Indulataink lecsendesítése után tehát nézzük meg azt, hogy miben és milyen jó cselekedetben lehet mégis követendő példa számunkra az Úr által megdicsért, igazságvesztett sáfár. Napjainkban az eget rengető igazságosság szent nevében nem egy országot, hanem egy olyan birodalmat lehet megbuktatni, megsemmisíteni a szó szoros értelmében, mint amilyen az orosz kereszténységében egységes birodalom. Meg lehet semmisíteni. Az úgynevezett korrupció ellenes hangzatos kampányaival kormányokat lehet megbuktatni. Igazságot követelve embereket lehet akár az öngyilkosságba is kergetni, de jól tudjuk, hogy miért. Milyen hátsó szándékból. Hogy az ismert, kevésbé rosszat, a valódi gonosz birodalom váltsa le, vagy kerüljön a helyére. Azért, hogy a korrupcióval megvádolt legitim hatalmat a még korruptad és illegitim hatalom a korrupcióval megvádolt kormány helyére az ízig-véri korrupt kerüljön. Azért. A megvádolt, minden igazságától megfosztott ember helyére pedig az igazán korrupt személy kerüljön. Ezért van ez a hangzatos, igen-igen hangos korrupcióellenes kampány. Mindig ezért van. Különben a törvény kéne csendben mindent intézzen és a helyre rakjon. De nem. Az Úr viszont kezdettől fogva ezt mondja az ő népének. Ezt mondja, ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat. Jézus minden bizonnyal nem a hamisságot dicséri, nem, hanem az okos módot, ahogyan eljárt. A belátást, aminek a világosságában cselekedett, a megértést, az együttérzést, egy adott helyzet dolog felismerését jelentett ez az okosság. Jézus nem tulajdonít e tanításában jelentőséget sem a gazdagság ördögi hatalmának, sem a vagyon hűséges kezelésének, hanem egyedül erre az okos, értelmes cselekedetre irányítja a figyelmünket. Így az üzenet a krízisben megmutatkozó jövő által meghatározott egyetlen cselekvés. Tegyük fel tehát a kérdést, hogy mi volt Jézus akkori hallgatóinak az a sürgős és semmilyen időpazarlás nem tűrő okos cselekedete. Az egyetlen jó cselekedet, amire Jézus rá akarta bírni őket. Hasonlóképpen mi Krisztus mai hallgatóinak az a sürgős, semmilyen időpazarlást nem tűrő okos és egyben jó cselekedete, amit Urunk most vár el tőlünk. Talán ugyanaz, mint akkor, 2000 évvel ezelőtt. De Jézus nemzedéke nem ismerte fel a betelt időt. Nem értette meg az idők szavát, így nem is tudta a tetteik hozzáigazítani. Ha a sáfár nem ismeri fel, hogy mi következik, nem tud felkészülni rá. De felismerte és felkészült. Azaz, ha felismernénk az idők szavát, akkor együtt tudnánk cselekedni Istennel, mint a názáreti szűz, akiben a hit által megfogant az új mennyei ember, aki életet adott az Isten fia Mesiás Jézusnak, betöltötte az írásokat. Az a nemzedék, amelyik nem ismerte fel Jézus jelenlétében a hozzáküldő Mesiást, bolondabbnak bizonyult, mint a balga, aki a házát homokra építi, mint az oktalan gazda, aki raktárépítkezésekbe kezd, miközben az első éjjelen elkérik tőle a lelkét, mint a gonosztá lesz sáfár, aki elszámítja gazdája hazatérését, visszajövetelét, és elkezd enni, inni és részlegeskedni, megverni a szolgákat. Vagy mint a balga szűzek, a bolond szűzek, akik éjfélnek idején olajért kuncsorogva a kereskedőnél kirincselnek. Holott a nagy kiáltásnak és hívásnak, éjszakai kiáltásnak és hívásnak engedelmeskedve a vőlegény előtt kellene állniuk. De ők nem azt teszik, amire a kiáltás felszólítja őket, hanem olajért kuncsorogva kereskedőknél kirincselnek. De vajon mi felismerjük a betelt idő bennünket megszólító szavát? Mi az a hamis mamon, aminek segítségével barátokat, egzisztenciát és jövőt szerezhetünk? A lehetetlen állapotban is. Mindezt összegezve egyetlen következtetésre jutunk, ahogy a példának adott sáfár elengedte az adósok tartozását, hogy magának jövőt biztosítson, úgy kell a tanítványoknak is jót cselekedve a hamis mamont felhasználniuk, hogy a mennyország kapja úgymond nyitva maradjon számunkra mindvégig folyamatosan. A visszaszámlálás elkezdődött, az idő lejárt, egyes emberekként is, vagy emberként is, személyként is, közösségként is, országként is, nemzetként is lejárt az idő. Vagy akár birodalomként is lejárt az idő. Mondjuk ki. A tudósok, a társadalomelemzők némelyike kimeri mondani, hogy Amerikának, mint birodalomnak vége, lejárt az ideje, megszűnt. Megszűnt, egyszerűen felszámolta magát. Nem sokan merik ezt elmondani, de ezek tények. Tehát lejár az idő. Vegyük tudomásról. Van ilyen, hogy lejár az idő. És kialakul a krízis helyzet, ugye a megbízatásunkat vissza kell adnunk, mert tényleg vissza kell adnunk a megbízatásunkat. Nagyon hamar vissza kell adnunk. Gondoljunk csak szülői voltunkra. Milyen hamar lejár az az idő, amíg a gyerekeinkkel vagyunk úgy, hogy tudunk rájuk adni. Utána már nem tudunk rájuk adni. Lejár. Egyszer csak véget ér. Utána az Isten kezében vannak, nem tudunk rájuk hatni közvetlenül, hogy szeretnénk. Már nem tudunk. Visszaadjuk, úgymond, a megbízatást. És tesszük mindezt úgy, hogy Isten eltakarta előlünk jóságos arcát, és csak az ítéletben hajthatatlan, kemény arcát mutatja. Igen, az énekek is erről szóltak, erről az állapotról. Nincs tehát okosabb és bölcsebb tett annál, mint az Isten akarata és tetszése szerint felhasználni ezt az ítélet előtti rövid végidőt, méghozzá úgy, hogy ahogy Péter apostol mondja, annak okáért, akik Isten akaratából szenvedtek is, ajánljátok neki lelkeiteket, mint hű teremtőnek jót cselekedvén. Jézus üzenete e különös sáfár által, tehát fájóan kemény, felébreszt minden eltűnyultságunkból, mert ha emberként viszonyulunk mindenhez, akkor elmarasztaljuk azért a sáfát, mert eltékozolta gazdája vagyonát, elítéljük azért, hogy úgymond saját jól megfontolt érdekében kegyesen és irgalmasan ugyan, de csalt, okiratot hamisított az adósokkal közösen, de őket bevonva, ismételten az uralóvására úgymond, nem csak eltékozolta, hogy meg megint csal, aztán tudomásul veszük, hogy vissza kell adni a sáfárságát, ő maga is tudomásul veszi ezt, sáfár volt a véglegesen megszűnik, valami egészen más következik, más semmit nem tehet sáfári becsülete tisztázásáért, a tisztessége meghosszabbításáért semmit nem tehet, ennek érdekében nem számíthat kegyelemre, vagy ilyen jellegű jövőre. Jövője mindezek tükrében tehát egyenesen katasztrofális, és mindezek dacára egy ilyen kemény, hajthatatlan és a döntését tekintve irgalmatlan úr ismeretében mégis úgy dönt, hogy a maga érdekében kegyelmes lesz urának a hozzá hasonló adósaihoz. Ez ám az Isten ismeret. Látja a láthatatlant. És erre az Isten ismeretre van nekünk szükségünk. Ez a Jézus Atya Isten ismerete, amit Szentlélek ad nekünk, mert különben soha nem jutunk el erre a felismerésre. Semmilyen körülmények között, ha csak Szentléleknek nem adja nekünk meg. És imádkozunk is, hogy kapjuk meg. A szívünkben jól tudjuk, hogy a példázat gazdája a szent és igazságos Úristen, a sáfár pedig kinagyobb, kikisebb felelőssége, de mi magunk vagyunk, akik Urunk Jézus Krisztussal együtt imádkozzuk az Úr imát, alkalomról alkalomra mondjuk és valljuk, bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is elengedünk, azaz megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vinj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Látjátok? Ez a kettő egyik a másik után van. Mindig így van. Szabadíts meg a gonosztól. Az elevenünkben vágó kérdés az, hogy amikor elengedek, megbocsátok, akkor a sajátomból engedek el, bocsátok meg, vagy az én uramból. Mert a hamis sáfár az ő ura vagyonából engedett el. De mi van a mi esetünkben? Van-e bármi, amit nem az én uramtól kaptam? Neked van olyan, amit nem az Úrtól kaptál? Bármi van neked, amit fel tudnál sorolni? A leltárodban van valami, amit nem tőle kaptál? Amit úgymond te szereztél, és az azért, aki él, van valami, bármi? Tudod a feleletet? Nincs semmi. Saját, nincs semmi olyan, amit nem az Uramtól kaptam volna. Így ha sajátnak mondott, és az Úrtól kapott vagyon összemosódik, megkülönböztetjük ugyan, de a kettőt nem tudjuk elválasztani, ez az egybeszerkesztett, elfogyva elmúló vagyon, csak arra való, csak is arra való, minden csak arra való, hogy irgalmat, kegyelmet, elengedést cselekedjünk vele. Minden arra való. Értsük meg tehát az idők szavát, lássuk, sőt, érezzük az újunkra égett gyertya forróságát, és lelkünket Urunknak ajánlva tegyünk annyi jót, amennyit csak tudunk, különösen Krisztus hit cselédeivel, a testvéreinkkel, a keresztény atyánkjaival. Tegyünk jót. Ne sajnáljuk a megbocsátást azoktól, akik éppen erre várnak. Ne sajnáljuk. Ne féljünk irgalmasoknak lenni azokkal, akiknek éppen irgalomra van szükségük. Ne sajnáljuk a megértést, az odafigyelést azoktól, akiket senki sem vesz számításba, akiket nem hallgat meg senki, hanem hallgassuk meg őket. Ha már mindenképpen csak hibákkal teli tettekkel és döntésekkel tudjuk kezelni a hamis mamont, mindent, amit az Unk ránk bízott, e világ dolgait, lássuk meg, hogy testvérünk, embertársunk is hasonló állapotban van. Őt is a bűnei és vétkei adosságai terheli. Ezért legyünk velük szemben megértőek, türelmesek, jó szándékúak, megengedők és elengedők, irgalmasok és mindig készen a megbocsátásra. Mert Isten nagy sáfára, Jézus Krisztus pontosan így cselekszik velünk. Bevon bennünket, hogy saját kézírással egy új szerződést írjunk. Egy tiszta, patyolat tisztát, amivel nincs semmi tartozásunk. Igen. Küzdjünk meg tehát ezért a tisztán és világosan látó hitért, harcoljuk végig a hit nemes harcát, hogy igaz legyen Urunk Jézus beszéde, amivel záródott az ige a 16. versben, hogy mindenki küzdelem árán jut oda. Ezzel zárja Jézus a példázatát. Mindenki küzdelem árán jut oda. Adjon Isten bölcsességet és erőt, kitartást ehhez a küzdelemhez, hogy oda jussunk. Amen. Mennyei szerető édesatyám, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük, hogy ebben a példázatban is felragyogtattad nekünk a te irgalmas arcodat. Hogy akkor, amikor a világban, bárhova nézünk is, csak az ítélettől sugárzó arca köszön vissza Istennek mindenhonnan, akkor mégis ott legyen számunkra a te arcod, Jézus Krisztus. Ott legyen, mint Isten arcának visszatükröződése, amit semmi nem takar el. Hogy mi akkor is téged tudjunk követni, Úr Jézus Krisztus. Amikor mindenki kegyetlen, akkor is téged tudjunk követni, Urunk. Ehhez mérhetetlen hatalmas nagy erő kell. Az Isten fiaknak adott kegyelem, igazság, szeretet, irgalom ereje, amit kérünk, hogy ne tagadj meg tőlünk, hanem töltsd be egész lényünket ezzel az élettel, ezzel a te általad megszerzett örök élettel, és segíts ebben a küzdelemben, hogy mindvégig kitartóak és hűségesek legyünk, Úr Jézus Krisztus, hogy vele lehessünk ott, az örök országban. És kérünk, hogy add meg nekünk ezt, hogy tudjuk gyakorolni a családban, az otthonunkban, a gyülekezetben, a városban, ahol élünk. És ezekkel az indulatokkal tudjunk könyörögni, közben járni, szabadításért, mindazokért, akik már nem tudják megvédeni magukat, akik nem tudják tisztázni a nevüket. Könyörgünk, mert ők mind a te sorsodból részesültek. És könyörülj, ha mi kerülünk olyan helyzetbe, akkor is lelkünket neked ajánlva tudjunk mindvégig az utolsó leheletünkig jót cselekedni. Ebben a kegyelemben tarts meg bennünket, hatalmas Istenünk, Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által. Így kiáltunk hozzád békességért a szívünkben, békességért a világon, békességért a háborúzó felek között, békességért a családban, békességért a gyülekezetben, a városban, ott, ahol élünk. Adj úgy békességet, hogy közben harcoljuk a hit nemes harcát, és megküzdünk minden hazugság, hamisság és gonoszság ellen, hogy világosságod leleplezze, a gonosz ellene álljunk, és az elfusson tőlünk. Add meg, Urunk, nekünk kegyelmedből most is ezt a szabadítást, Szent Fiad Jézus Krisztus nevében. Így ajánljuk a te kezedbe a lelkünket, a szeretteinket, a teljes életünket, gyülekezetünket és városunkat, ahol mindennapjainkat éljük. Fogadd el, Urunk, könyörgésünket, és hallgass meg bennünket. Szent fiadért, Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Testvéreim, gyertek, könyörögjünk az Úr Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi atyák, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Gyülekezetnek áldozatos szeretetébe ajánlom az adakozást, tudván azt, hogy Isten szereti és megáldja a jókedvű adakozókat. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megállt nekem az Úr a ma napon az igaz bíró, nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Amen. Szeretett testvéreim, emeljük fel szívünket még imádságra. Áldott Istenünk, szerető mennyi édesatyám, kérünk téged, hogy te oszlass el minden homályt a szívünkben, különösen most azoknak a lelkében, akik a gyász fájdalmában, a veszteség fájdalmában állnak a te színeid előtt, a te trónusod előtt, hogy a fájdalomnak, a gyásznak a sötét felhője ne takarja el a te megbocsátó, kegyelmes orcádat, a te örök szabadításodat, hanem téged lássunk, aki feltámasztod a halottakat, aki ígéddel és lelkeddel csodálatosan felemelsz bennünket és megvigasztalsz. Add, Urunk, hogy ez legyen a lelkükbe erőként, hogy tudják folytatni az útat, a hozzád vezető, a hegyre vezető utat, Jézus Krisztus nevében. Amen.